Heti gazdasági figyelő.
A szombaton bemutatott nemzeti stratégia elsősorban egy fejlesztési terv, és ez a legátfogóbb, legambiciózusabb program, amelyet eddig a polgárok elé tártak, és amely 2035-ig 48 milliárd euró befektetést irányoz elő, jelentette ki a pénzügyminiszter. Hegedűs Erika köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. Növelni kell a szerbiai polgárok életminőségét, fejleszteni kell az infrastruktúrát. A program elsősorban a növekedésre irányul, legalábbis a tárcavezető szerint. Szerbiának fel kell gyorsítania a növekedést, annak ellenére is, hogy jelenleg a nyugat-balkáni régióban Szerbia növekszik a leggyorsabban. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Szerbia nem hagyhatja ki a további beruházásokat a gyorsvasutakba, a vasútvonalak felújításába, az új vasútvonalak építésébe, az energetikába, a mezőgazdaságba, az egészségügybe, az oktatásba, valamint a mesterséges intelligenciába, vagyis az ország életszínvonalának további emelésébe. Az a cél, hogy Szerbiában 2030-ig a minimálbér legalább 760 euró legyen, az átlagbér pedig 1700 euró. Közben pedig Szerbiában jelentősen nőtt a lakossági banki eladósodottság. Az idei év februárjának végén a polgárok összesen csak nem 2000 milliárd dinárral tartoztak a pénzintézeteknek, ami 20%-os növekedést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest, derül ki a Szerbiai Bankok Szövetségének kimutatásából. A növekedés mögött elsősorban a készpénzhitelek bővülése áll. A legnagyobb tételt a készpénzhitelek jelentik, amelyek összege február végén elérte a 965 milliárd dinár, majd a lakáshitelek 840, a mezőgazdasági hiteleké 96, a fogyasztási kölcsönöké pedig 24 milliárd dinár volt. A heti gazdasági figyelőben folytatjuk az önkormányzatok idei beruházási terveinek bemutatását, ezúttal Szabadkán és Nagybecskereken érdeklődtünk. Beszámolunk továbbá a nemzetközi fogyasztóvédelmi vetélkedőről, amelyet ezúttal Zentán tartottak. A fogyasztóvédelmi mellékletünkben a szolgáltatói és a termékszavatosságról, illetve a reklamációról beszél a szakember. A vállalkozói rovatunkban Topolyai Babamama központot mutatunk be. Az idegenforgalmi mellékletben, a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban folytatjuk sétánkat a szabadkai Rádicsfivérek utcában. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Kónya Kovács Otília, Nagy Emília, Mólic Éva, Horváth Csaba és Dragan Vukmirovics nevében tartalmas időtöltést kívánok.
az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
Első alkalommal tartottak nemzetközi fogyasztóvédelmi diákvetőrkedőt Zentán, amelyen több mint 30 magyarországi és vajdasági tanuló vett részt. A fogyasztóvédelmi témákról a versenyzőkkel és felkészítőikkel, valamint a szervezőkkel és a hatóság képviselőivel beszélgettünk a hétvégi rendezvényen.
Katona Kitti vagyok, a Zentai Közgazdaság és Kereskedelmi Iskola második osztályos tanulója. A nemzetközin és a körzetin is másodszor veszek részt. Tavaly a regionálison második helyet értünk el, és az iskolai, tehát a körzeti vetélkedőn is idén elsők lettünk a körzeti vetélkedőn. A témánk az influencerek és a rejtett reklámok hatása fogyasztóra nézve. Ez úgy gondoljuk, hogy egy nagyon aktuális téma, és próbáltunk olyan témák után keresgélni, amelyek a fiatalabb generációra, mint az idősebbre is segíthetnek nekik, vagy hogy mind a kettőnkre alkalmas. Tehát a tanárnő segítségével választottuk ezt a témát, mivel úgy éreztük, hogy sok segítséget nyújthatunk másoknak is, a prezentáció bemutatásával is mi is nagyon sokat tanulhatunk belőle. Az interneten keresztül kutakodtunk, valamint ismerősöket is megkérdeztünk, hogy volt pár ötletünk témaválasztással kapcsolatban, és hogy szerintük melyik a legérdekesebb, és aztán a tanárnő is segített kiválasztani. Az idősebbekre úgy vettük észre, hogy nem hat annyira, tehát az idősebbek inkább a klasszikus reklámoknak hisznek, és azt követik, tehát a tévében adott reklámokat, a fiatalabbakra pedig teljesen hat, tehát ugye az alfa generáció a 2010 után születettek, például nem tudják megkülönböztetni, hogy reklámról vagy szórakozásról van szó, így nagyban befolyásolja vásárlásukat is. Nagyban befolyásolják, legfőképpen ugye a tartalomgyártók, tehát az influencerek, mivel egy idő után elkezdünk kötődni az adott tartalomgyártóhoz, akit követünk, és úgy érezzük, hogy az a termék, ami neki is bevált, nekünk is befog, és ezáltal úgymond manipulálnak bennünket, elmondják a legjobb véleményt arról a bizonyos termékről vagy szolgáltatásról, és úgy érezzük, hogy ez számunkra is szükséges, és hogy hatni fog, vagy beválni. Tehát azt javasoljuk, hogy próbáljunk nem mindent elhinni az internetnek és az influencereknek, és ami nagyon fontos, hogy több forrásból járjunk utána az adott terméknek vagy szolgáltatásnak, mielőtt megvásároljuk, és érdemes odafigyelni az apró betűs részletekre, és elolvasni a leírásokat. Szerintem ez a legfontosabb fogyasztóra nézve.
Szekeres Krisztián junior vagyok, a Makói Hódmezővásárhelyi SC Návai Lajos Technikum és Kollégium iskolájából érkeztem, 12. B-osztályos kereskedőtanulóként. Mióta elkezdődött ez a regionális fogyasztóvédelmi verseny, nekem volt szerencsém mindegyiken részt venni. Elsőként ugye még kisebb korcsoportba, azóta már 7 éve idősebbi korcsoportba versenyzek. Idén a légitársaságok fogyasztóvédelmi kérdéseit elemeztük. Szerintem érint igazából rengeteg embert a téma, minket is. Utaztunk repülővel, és nem tudtuk, hogy milyen lépések vannak az esetben, hogyha késik a gép, vagy hogyha a járattörlés merül fel. Nagy segítségünkre voltak a tanáraink is természetesen, különösképpen a felkészült tanárunk Szekeres Krisztián, de a mai világban már az internetről igazából bármilyen információt könnyedén el tudtunk érni, másodlagos kutatásokkal foglalkoztunk. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos téma, és minél hamarabb érdemes elkezdeni ugye ennek a megértését, oktatását. Ugye az online kereskedelem elterjedésével most még aktuálisabb a téma, mint akármikor igazából, mert rengeteg átverés van jelen igazából, úgyhogy szerintünk nagyon fontos.
Nagy Pál Judit, közgazdasági és kereskedelmi iskola Zenta, mint közgazdász szaktanár dolgozok, és most mint mentor vagyok jelen. A Zentain szerintem 10 éve, nem is számolom már. Szinte minden évben részt veszünk, kisebb-nagyobb sikerekkel, de általában szerencsére nagyobb sikerekkel. A regionálison én személy szerint most azt hiszem, hogy harmadszor veszek részt. Remélhetőleg most már innentől kezdve majd minden évben, de ugye az jut tovább a regionálisra, aki a helyi versenyen az első 3 szerepel. Most már van egy ilyen, mondhatnám azt, hogy kultusza az iskolánkba, tehát ez egy minden éves program. Érdeklődnek is iránta, szeretettel készítik ezeket a prezentációkat, és azért jó, mert közben ők is rengeteget tanulnak, megjegyzem én is, mert mindig tudunk találni valami olyan újdonságot, egy olyan új témát, amit tényleg nincsen eléggé kiboncolva, vagy boncolgatva, vagy így mondjam, ezért minden évben plusz információkhoz jutok én is, úgyhogy mindig a felkészülés az egy nagy boldogság, talán az az egésznek a legnagyobb öröme egyébként, ez a folyamat, amíg elkészül egy prezentáció, amíg fölkészülünk az előadására, és akkor aztán a végtermék, mondhatom így, az kerül majd a kedves zsűri elé. Igazság szerint a témaválasztás az úgy szokott kinézni, hogy ők kutakodnak, keresnek, és ötleteik vannak. És akkor megpróbáljuk legelőször átbeszélni, hogy ezek közül melyik lenne az, ami legjobban működne, vagy ami újdonság. Ahogy említettem már, ez a hosszú tapasztalat azért nekem olyan értelemben ad előnyt, hogy tudom, hogy mi az, ami melyik téma leggyakrabban, ami megjelenik, és így próbálunk mindig olyanra fókuszálni, ami újdonság, amiről még nem volt szó, ami tényleg egy olyan érdekes vagy új információ halmaz lehet akár a zsűrinek is, hogy ez előnybe tud bennünket hozni. És utána, ha megvan a téma, akkor következik a kidolgozás. Mindig szoktunk mellé egy kis kutatást is készíteni, azért, hogy lássuk itt a környezetünkbe, hogy vélekednek, hogy gondolkodnak az emberek, elsősorban a diáktársaik, másodszorban azért a szélesebb közönséget is megpróbáljuk megkérdezni, és a végén ebből az egészből készítünk egy prezentációt, amit a diákok készítenek el természetesen. Én egy picit instruálom őket, egy picit javítgatjuk együtt, hogyha úgy látom, hogy valami nem jó, és utána pedig jön az, hogy gyakoroljuk. Tehát mire egy előadás kikerül a közönség és a zsűri elé, addigra az bizony már jó néhány próbán részt vett, és akkor én ezt szoktam csinálni egyébként, azt praktizálom, hogy az iskolába is, más osztályok előtt. Tehát, hogy legyen nekik rutinjuk, az előadási készségeik fejlődjönek. Pontosan, gyönyörűen lekövethető, hogy egy elsős diák, mire negyedikes lesz, és ha folyamatosan versenyzünk, hogy mekkora óriási fejlődéssel megy keresztül. Mi rengeteg más versenyen is részt veszünk, és pont az egyik célja az, hogy mire ők akár egyetemre tovább mennek, vagy munkahelyen kezdenek dolgozni, legyen egy jó kis előadás rutinjuk, nagyon bátran és nagyon szépen adnak elő a diákjaink, erre nagyon büszkék vagyunk. És az, hogy még fogyasztóvédelmi téma, az csak még növeli ezt a jó érzést, és így sok-sok információhoz és tudáshoz jutnak ők is. Mindenképp meg kell jegyezni, hogy semmint tantárgy, semmint tananyag nem szerepel. Viszont pont ezért jó nekünk ez a verseny. Mert mi minden évben foglalkozunk a fogyasztóvédelemmel, és ha már mi foglalkozunk néhányan, nem csak mentorok, hanem ugye azért jó néhány diák készül erre a versenyre, így a többiek is ezen keresztül sok-sok információhoz jutnak, mert ezeket az előadásokat ők is meghallgatják. De tény és való, hogy azért lehetne, valószínű, hogy lehetne valahova, valamelyik tantárgyhoz beilleszteni, esetleg jogból, vagy valamelyik kereskedelmi tantárgy. Teszünk mi róla említést, de csak említés szintjén.
Szekeres Krisztián vagyok, és a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Makói Návai Lajos technikumából és kollégiumából érkeztünk, tehát Makóról. Közgazdasági, logisztika, pénzügyi ágazatokkal dolgozunk alapvetően, illetve néhány év óta hozzánk tartozik ipari képzések is. Festő, szobafestőmázoló és CNC heggesztő különböző szakipari képzés is tartozik hozzánk. Ugye ez most a harmadik regionális verseny, de abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én már korábban 2017 óta benne vagyok ebbe a rendszerbe. Korábban volt egy géniusz verseny, voltunk Noviszádon is versenyezni, tehát akkor így összességében már 9 év, de mind a három e-fajta regionális versenyen voltunk, illetve hát büszkén mondhatom, hogy a makói versenyt, ami tavaly előtt volt, azt én szerveztem, az volt az első regionális ilyen típusú verseny. Kettő csapattal jöttünk, meg volt január 30-án a házi megmérettetésünk. Egy igen nagyszabású 12-13 csapat versenyünk volt, és kettő korosztálynak a győztes csapata jutott tovább. Van egy 10-es csapatunk, illetve egy 12-es csapatunk itt most. Én az én csapatomról tudok beszélni, a 12-es csapatot hoztam. Abban a szintén szerencsés helyzetben vagyok, hogy olyan profin kitalálták saját maguknak. Elkezdtünk róla beszélgetni, hogy alapvetően fogyasztóvédelem, és akkor én annyit kértem tőlük, hogy valami kis különlegesebb ágába kapaszkodjanak bele a fogyasztóvédelembe, ne egy általános előadást tartsunk róla, mert az már volt, talán van is, hanem valami kis különlegességet nézzenek, és ők nagyon okosan kitalálták, hogy a repülő jegyekkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi, meg a késő járatokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi kérdéseket elemezték, és ez szerintem prima választás volt. Aktuális a téma, illetve ez pontosan egy olyan szegmense a fogyasztóvédelemnek, amelyet kevesen ismernek. Tehát, hogyha tényleg történik valami késés a repülőtéren, bevallom őszintén, nekem sem volt eddig fogalmam róla, hogy akkor pontosan hogy működik a kártérítési vagy garanciális rendszer ebbe a kérdéskörbe, és ez az előadást teljes körű információkat. Ez a csapat is egy kereskedő ágazati csapat, és nekünk a tananyagunknak a kötelező része tulajdonképpen immáron jó néhány éve a fogyasztóvédelem, úgyhogy az alapokat azt a tanórákon megkapják tőlünk, tanároktól, és aztán ők építkeznek még ezekbe a különböző témakörökbe. Az élet hozza gyakorlatot, de ők is egyébként már viszonylag korán, 10 éves koruktól vásárlóvá válnak, hiszen az internetes vásárlásokat ugye korán el tudják kezdeni, és ők is bizony fiatalon belecsöppennek már ezekbe a témakörökbe, és megmerem kockáztatni, hogy néha több tapasztalatuk van egyébként az internetes vásárlásokkal kapcsolatban, mint nekünk, úgynevezett boomereknek, idősebb felhasználóknak.
Bújcsi Szávó, a Zentai Fogyasztóvédelmi Egyesület végrehajtó tanácselnöke, eszmei hordozója vagyok ennek a rendezvénynek. Zentán 14 alkalommal tudtuk megszervezni, és ez a nemzetközi már a 3. alkalommal zajlik. Nálunk ez a verseny kicsikét módosult, azért, mert korosztály szerint próbáljuk ezt, nem ugyanúgy, mint a zentai községi versenyen, és a korosztály 15-16 éves között, 17-18 a második, és a 3. korosztály pedig a 18-19. A versenyzők, akik zentán tovább jutottak, ugye ez 9 tanuló, 3 kategóriából, ezek bejutottak ide a döntőben, itt vannak, részt vesznek, barátkoznak, tanulnak egymástól, a gyerekek próbálják átvenni, hogy a fogyasztóvédelmi szempontból, hogy például Magyarországet néhány tapasztalatot adnak az Európai Unióból. Az zentai győztesek különböző témákban, elsősorban a fogyasztóvédelmi törvényekkel kapcsolatosan, amelyek mi a fogyasztói jogokról beszéltek elsősorban, vásárlás az üzletekben kifejezetten a szerb törvényekkel foglalkoztak. Természetesen az internet eladás is benne van, illetve egy külön törvény szabályozza, ami az elektronikus vásárlást, például a szavatósági jogok, és mondjuk rá, ha uniós országban vásárolunk, akkor milyen jogok vannak. Sőt, volt egy olyan is, ugye, amikor összehasonlított egy másik web áruházzal, és akkor próbálták ezeknek a hiányait valami formában, vagy hogyan lehet megreklamálni, hogyan kapják vissza a pénzt. Természetesen ők folyamatban vannak. Az a lényege ennek a versenynek, gyakorlatilag próbálják feldolgozni azokat a problémás témákat, különben ezeket az átveréseket, amit a kereskedők nagyon jó tudnak, csak a gyerekek ezt tanulják most, és akkor sokszor saját bőrükön próbálják ezt megérezni, és akkor papírra teszik, illetve különböző ankétlapokon keresztül megkérdezik a többieket is, hogy volt egy hasonló eset, és ilyen módon akkor megírják ezt a dolgozatot, illetve tanulmányi munka is, és a végén kell, hogy adjanak egy valami pontos eredményt, hogy végül is mi a megoldás ennek, a megoldásokra mindenféleképpen rá kell mutatni, ami nagyon fontos az, hogy továbbadják a többieknek. Az öltözködés tényleg maximálisan témával kapcsolatosan, úgyhogy tényleg a zöldözék is megfelelő témához kötődik, és ezt a újítást, illetve magyarországi részről, az ő kultúrai részről betekintésük a fogyasztóvédelemhez, meg a szerbiai hozzáállás.
Molnár Csikós József, az Zentei Fogyasztóvédelmi Központ elnöke. Első alkalommal a házigazdák, de mi már a Dél-Alföldi Fogyasztóvédelmi Központtal már 20 éve együtt dolgozunk. 3 évvel ezelőtt földobtuk a témát, hogy akarnak-e velünk részt venni a fogyasztóvédelmi versenyen. Tekintettel arra, hogy ott az állam sokkal jobban támogatja, és akkor ők láttak benne fantáziát, azt mondták, miért ne. Első 2 évben azt Magyarországon szerveztük, volt egy Makón, volt egy Szegeden, és ez a 3. éve már, és zökkenőmentesen megy, de még mi is mindig tanulunk valamit, hogy mit lehetne hozzátenni, elvenni, esetleg finomítani rajta. Ez a 3. év, amikor Zenta került a sorba. Itt azok a diákok jutottak ide, akik a zentai vetélkedőn, versenyen elérték az 1., 2., 3. helyet. Ezt ők is ugyanígy alkalmazták, őnáluk is az 3. helyezett jött át, és így 34-en vagyunk, hogy vannak versenyzők. Mi az mellett vagyunk, hogy ez tovább folytatódjon. Vetélkedő, én szerintem látunk benne fantáziát is, még örömet a gyerekeknek. Mi 2 év aláírtunk egy megállapodást Szegedi Fogyasztóvédelmi Központtal, ezzel kapcsolatban, hogy itt a határ mentén mindig próbálunk segíteni a fogyasztóknak. Tehát ez is egy lépés ahhoz, hogy a diákokat megszervezzük, elhozzuk, már unióban vannak azért. Őnáluk már az előírások egészen mások. Itt legalább ezek a gyerekek, akik itt vannak, vagy diákok, látják, hogy ottan hogyan megy, mint megy, hogyan szervezkednek, mert vannak dolgok, ami lényeges különbségek.
Petrik Sándor vagyok, a Dél-Alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület elnöke. 14 éves történet, 14 évvel ezelőtt ismerkedtünk meg a Zentai Fogyasztóvédelmi Központnak a helyi versenyével, illetve hát akkor még a Génius program keretében lebonyolított fogyasztóvédelmi diákversenyekkel. Ehhez csatlakozott a magyar iskolákat összefogva a Dél-Alföldi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesület, és most már 14. alkalommal vagyunk jelen a versenyeken. Az utóbbi 3 alkalommal az iskolák között megosztva, hol Magyarországon, hol pedig most itt jelen pillanatban Zentán zajlik a verseny. Rendkívül nagy az érdeklődés, mind a magyar oldalról, mind a vajdasági iskolák részéről, tehát minden évben nagy számú csapatokkal tudunk megismerkedni a versenyeken. Ezek a csapatok azoknak a területi selejtezőknek a győztes csapatai, amelyek a korábbi napokban az iskoláikban megcsinálták a helyi versenyeket, tényleg a legjobb munkák kerülhetnek ezekbe a regionális döntőkbe. Bízom benne, hogy ebben az évben is így lesz, hiszen még soha nem csalódtam a diákokban, mindig rendkívül érdekes és tanulságos pályamunkákat tudtuk találkozni. Magyarországról 3 iskolának a képviselői jöttek, 6 csapattal, 3 korosztályban. Ezek mind-mind az ottani iskoláknak a első helyezett korosztályos első helyezett csapatai. Szakmai kiránduláson vettek részt az első napon, hiszen ez egy 2 napos program a magyar csapatoknak, illetve a vendégcsapatoknak. Az első napon a környékkel, zentai nevezetességekkel ismerkedtek, illetve egy termékbiztonsági szakmai napon vehettek részt, amelyet egy érdekes kvíz kitöltése zárta az előző napon, és utána kipihenten tudtak fölkészülni a versenyre. Minden évben nagyon szerteágazó, idén is. A légiutas jogokon keresztül a minőségi kifogások intézésével kapcsolatos fogyasztói jogok ismertetésével, vagy például az akciós árfeltüntetéssel kapcsolatos témák feldolgozására került sor, de most, ami az elmúlt években jellemző volt, például amit Magyarországon az infláció csökkentése érdekében hozott kormányzati rendelkezésekről írtak a gyerekek, ez a zár és toppal kapcsolatos gazdasági hatások, amelyeket feldolgoztak a munkájukban.
Bognár Zsolt, a Zentai Önkormányzat oktatással és kultúrával megbízott tanástagja vagyok. Nagy jelentősége és fontosak az ilyenfajta események, mivel ugye Zenta község köztudott, hogy oktatási központ, ezért mindig is támogattuk az ilyen jellegű versenyeket, az ilyen jellegű eseményeket, ugyanúgy, ahogy a, úgymond a városi vagy a községi rangút, és ugyanúgy ezeket a nemzetközi versenyeket is. Ugye ez az idén a 3. ilyen típusú vagy ilyen jellegű verseny, de ezt előtte éveken keresztül más jelleggel vagy más név alatt folytatták. Az önkormányzat ahogy csak tud segít, például a versenyeken itt résztvevő fiataloknak biztosít a városban egy úgymond kisebb körútnak a megszervezését. Itt se nem általános iskolás, se nem középiskolás versenyről van szó, hanem valahol a kettőnek a kombinációjáról, és ezért is úgymond egyedi ez a verseny. Kicsikét az általános iskolának az utolsó éveiben, vagy fejező diákokat bevonja magát abban a középiskolai életben, és abba is persze kicsit belátást engedni, hogy esetleg mi várható velük a való életben, vagy a való világban. Korosztály már jó, hogyha úgymond, ahogy szokták mondani, képbe van a dolgokkal. Fontos, hogy ezeket a jogokat ne csak a felnőttek, hanem a fiatalok is mindig korábban megismerjék, és mindig korábban tisztában legyenek vele, és hát hogyha nem kell, akkor éljenek is a saját jogaikkal.
Eitman Norbert, Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnök. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy meghívottként részt vehetünk ma ezen a rendezvényen, elsősorban nézőként, de nagyon sokat tanulunk mi is, és látjuk azt, hogy a fiatalok, a diákok, a vajdaság és a Csongrád Csanád vármegyei diákok mennyire felkészültek és tudatosak. És ez nagyon fontos, hiszen pontosan tudjuk, hogy a mai fiatal fogyasztók már fogyasztók, ők nem a jövő, hanem a jelen fogyasztói, vásárolnak, online rendelnek, applikációkat használnak. Ezért nagyon fontos, hogy a diákokat, a tanár az iskolákban tanítsák, segítsék, fontos, hogy a civil szervezetek ott legyenek, és a hatóságunk, az NKFH is azon van, hogy a folyamatos fogyasztói tudatosságot erősítse már a fiatalok körében is. Magyarországon folyamatosan vannak olyan oktatási programok, aminek része a fogyasztóvédelem, elsősorban az osztályfőnöki órákon keresztül, de van egy fogyasztói tudatosságra nevelő iskolapályázata is a kormányzatnak, amivel támogatja és elismeri azokat a törekvéseket, amelyek a fogyasztói, fiatal fogyasztói tudatosságot erősítik, illetve folyamatosan azon vagyunk mi is, nem csak a hagyományos módon, módon, hogy neveljük, segítsük a fogyasztókat, a közösségi média minden egyes szegmensében ott vagyunk, kampányaink, kommunikációs programjaink vannak, hogy segítsük a tudatosságukat és erősítsük a felkészültségüket. Nagyon fontos, hogy a határon túli iskolák is bekapcsolódjanak ebbe a rendszerbe. Például az általam említett fogyasztói tudatosságra nevelő iskola pályázatban Zenta, illetve nagyváradi iskolák is már elismerés díjat kaptak, de díjtól függetlenül is mindenhol ott vagyunk, és szeretnénk terjeszteni a fogyasztóvédelmi ismereteket mindenhol.
Itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
Folytatjuk az önkormányzatok idei beruházási terveinek bemutatását, ezúttal Szabadkán és Nagybecskereken érdeklődtünk. Szabadkán a város területén kívül a településeken is terveznek és folytatják a beruházásokat. A köztársasági és tartományi pályázatok mellett az Európai Uniós forrásokat is kihasználják, mondja Góli Csilla, szabadkai alpolgármester.
Ha fejlesztési projektekről beszélünk, akkor egy ilyen közösség, vagy egy ilyen területi egység szempontjából, mint Szabadka, nem lehet kiemelni egyfajta prioritást, tehát mindegyik szektor kiegészíti a másikat, és mindegyik fontos, és egyik se tud a másik nélkül működni, és természetesen egymásra épülnek, úgyhogy mi ugyanúgy próbálunk a közművesítés területén fejlesztéseket kieszközölni, mint az oktatás területén fejlesztéseket kieszközölni, de ugye a közigazgatás szempontjából, a turizmus szempontjából, a gazdaságfejlesztés szempontjából is jelentőségteljesebb projektumokat megvalósítani, melyeket a 2026-os költségvetésből nem tudunk olyan válszélességben, mint ahogy szeretnénk, tehát az idejévi költségvetés az nem nagyobb, mint a 2025-ös költségvetés, volt kezdeti költségvetés, tehát még a pótköltségvetés is nagyobb volt 2025-ben, mint a 2026-os kezdeti költségvetés, de viszont sikerült kialakítanunk egy olyan tárgyalási rendszert, egy olyan hierarchia rendszert a tartománnyal és a köztársasággal, és itt elengedhetetlen, hogy kihangsúlyozzam, hogy Szabadkának érdekeit, akár legyen szó Szabadka városról, de a környező településekről is, tehát mind a 37 helyi közösségről, ami Szabadkához tartozik, hogy mindig tudunk ugye akár Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőházának elnökéhez, Juhász Bálinthoz fordulni, vagy pedig ugye a VMS elnökéhez, dr. Pásztor Bálinthoz, aki Belgrádban tud lobbizni a projektjeinkért, mert hogy azt tapasztaltuk már a korábbi években is, de egyre inkább szerintem ez lesz a valóság, hogy az önkormányzati költségvetésből nem tudunk olyan mértékben beruházásokat megvalósítani, mint ahogy azt szeretnénk.
Tehát akkor pályázni tudnak tartományi és köztársasági szinten is?
Így van, tehát nem csak az, hogy követjük a pályázatokat, de mivel közeli együttműködés alakult ki ugye a segédtitkárokkal, illetve az államtitkárokkal állami szinten javaslatokat is tudunk tenni, olyan értelemben, hogy a pályázat szempontjából az lenne a cél, hogy az olyan legyen, hogy minél több önkormányzat ugye tudjon megvalósítani projektet. Hogyha olyan témában írnak ki pályázatot, amit utána senki nem tud megpályázni, mert nem életszerű, vagy nem egy olyan prioritást fogalmaz meg magába, ami a vajdasági önkormányzatoknak adott esetben prioritásként szolgál, akkor az egy élettelen pályázat, ami nem fog realizálódni, és az se egy tartományi titkárságnak, se egy minisztériumnak nem az érdeke. Ezért igyekszünk javaslatokat tenni, hogy milyen tematikájú pályázatokat írjon ki akár a minisztérium, akár a tartományi titkárságok, és akkor így egymást is segítve önkormányzatok tudunk pályázni azokra, és legyen szó akár közműfejlesztésről, iskolaprojektumról, környezetvédelmi projektumról, akkor azokat meg tudjuk támogatásnak, illetve egy bizonyos önrésznek köszönhetően valósítani.
Milyen területen folytatják a korábban megkezdett beruházások?
Korábban megkezdett beruházások, például 150 millió dinár értékben kaptunk támogatást a tartományi a nagyberuházási igazgatóságnak köszönhetően. Utcák aszfaltozására pályáztunk, ezek olyan utcák, amelyek vagy nem rendelkeztek egyáltalán aszfaltburkolattal, vagy pedig nagyon régi az aszfaltburkolat, és kellett ezeknek az állagán javítani. Ezek az utcák a Vasutas, a Zorka, Kertváros, Pestcsara, Kisbajmok, Újfalu, Falu és Kisradonovác helyi közösségek területén helyezkednek el, de vannak még olyan terveink, melyek rendelkeznek építkezési engedéllyel, úgyhogy továbbra is követni fogjuk akár a titkársági nagyberuházási igazgatóság, vagy valamelyik tartományi titkárságnak a pályázatait, mert hogy itt tudtunk 2025 végén pályázni. A mezőgazdasági tartományi titkárságnál két vidéki utcára, tehát Királyhalom területén volt két érvényes építkezési engedélyünk, egyik a Rigó nevű utcára, a másik pedig a Móra Ferenc utcára. A két utca összesen körülbelül 20 millió euró értékűben fog új aszfalt burkolatot kapni, tehát tavaly volt pozitívan elbírálva ez a pályázat, és az idén, tehát amint az időjárási viszonyok megengedik, akkor meg is fog ez valósulni, de vannak további tervek, ugye Királyhalmán, Csantavéren, a város területén is, úgyhogy abban bízom, hogy hasonlóképpen pályázati úton tudunk majd az utak javításán és új aszfalt burkolatok építésén dolgozni, de ez mellett nagyon fontos, ugye más közmű is, Szabadka ebből a szempontból specifikus, mert az igaz, hogy az egyik legmodernebb, legkomplexebb vízmű csatornázási közvállalat a szabadkai, ezt akármilyen benchmarkinggal meg lehet mutatni, nem csak Szerbia területén, de szélesebb régióban egy elismert szakmai háttérrel rendelkező közvállalatról van szó, de azt tudni kell, hogy Szabadka városnak az infrastruktúrája részben új, innovatív és valóban hatékonyan működik, de részben viszont az 1800-as évek végén épült ki, most itt beszélek a nagy falazott kollektorokról, melyek anno a városi csatornák voltak, és később átvették a kanalizáció szerepét, vagy a nagy kollektoroknak a szerepét a városban, tehát ezeket a falazott csatornákat előbb-utóbb le kell cserélni.
Felújítani,
így van, illetve az 1900-as évek közepén, tehát mondjuk hogy az 50-es és 60-as évek idején azbestcsöveket használtak mondjuk a vízhálózat kiépítésére, vannak még olyan városrészek, ahol ezek még mindig funkcióban vannak. Tehát egyrészt folyamatosan kell ugye javítani ezt az infrastruktúrát, másrészt folyamatosan kell újat is hozzáépíteni, mert hogy még mindig nincsen lefedve a város nagy részben, tehát itt egy olyan 30-40%-ról beszélünk, csak a város területét, ha tekintjük, és ehhez még ugye hozzájönnek a kültelepülések is, ahol egyáltalán nincs ivóvíz hálózat kiépítve. De ebből a szempontból szintén egy pozitív elbírálásban részesültünk. Két nagyon régi utca a város központjában, igaz, hogy ezek kis utcák, de itt is régi ugye a csatorna, ez a Dinka Zlatarica és a Ptuj utca, ahol már a régi falazott csatorna miatt a házak is elkezdtek süllyedni, úgyhogy ezzel tudtunk pályázni, és nettó értékben közel 13 millió dinárt nyertünk el a tartományi mezőgazdasági titkárság pályázatán, és ebben a két belvárosi utcában le lesz cserélve a régi falazott csatorna, így tudjuk biztosítani, hogy azokban az utcákban ne sérüljenek a családi házak.
A kültelepülésekre mennyire tudnak pályázni, tehát a falvakra? A
helyi közösségeknek nincsen olyan jogi státusza, hogy önállóan tudjon pályázni. Úgyhogy akármelyik helyi közösségről legyen szó, a 37-ből legyen az kültelepülés vagy városi helyi közösség, a város kell, hogy pályázzon a nevében, illetve a város lehet csak a beruházó ezekben a projektekben. Van több nagy horderejű projekt is, van, ahol van koordinációs szerepe a városnak, például itt két mikrorégiót emelnék ki vízellátás szempontjából, ugye erről már korábban is értesültek a polgárok a sajtón keresztül, hogy van két mikrorégió a város, tehát Szabadka város területén, akkor az összes helyi közösségre gondolok, ahol nincs semmilyen vízellátás. Ez ugye Hajdújárás, Királyhalomnak nagy része, Ludas és Nosza települések, míg a másik oldalán, vagy másik oldalról, ha megközelítenénk a várost, akkor ez Alsó-Felső Tavankút és Mérges helyi közösségek, ahol egyáltalán nincs kiépítve ivóvíz, se ivóvíz kezelő, se ivóvíz hálózat. És ezt párhuzamosan próbálja a város kezelni. A tavankúti vízellátásra, most így lerövidítem, hogy ne ismételjem folyamatosan a településeket, a tavankúti vízellátást, azt meg tudjuk oldani a fő városi vízellátó vízgyűjtő területről, vagy ahogy köznyelven hívjuk, az egyes vízgyárból. Jóvá hagyták a vízmű részére az egyik projektjét a Horvátország-Szerbia Interreg határon átnyúló együttműködés program keretein belül, ahol a fővezetéknek egy része ki fog épülni az egyes vízgyártól ugye mérges irányába, és a gazdasági minisztérium pedig további pénzeszközöket hagyott jóvá, hogy ezt a magisztrális vízvezetéket tovább tudjuk építeni. Ez sajnos nem azt jelenti, hogyha ezek a beruházások, óriási beruházások megvalósulnak, hogy a háztartások már tudnak csatlakozni. Ez azt jelenti, hogy a vízvezeték kiépül, a magisztrális vízvezeték, tehát a gerincvezeték kiépül a településekig. Mi tovább fogunk pályázni, tovább fogjuk a pénzforrásokat keresni, hogy hogyan tud a másodlakos vízhálózat a településeken belül képülni, hogy a háztartások is tudjanak csatlakozni.
De ez már egy lépésre közelebb vannak ahhoz, hogy vezetékes vizet kapjanak.
Így van. Másrészt viszont Hajdújárás, Királyhalom, Ludas és Nosza esetében van két koncepció, illetve két elképzelés, hogy hogyan tudnánk biztosítani. Most itt a technikai részletekről beszélve az ivóvizet, ugye Királyhalmán van egy kisebb teljesítményű vízgyár, viszont nem csak arról a királyhalmi vízgyárról tervezzük vezetni, illetve kiépítetni, mert hogy építkezési engedélyünk már van az egész mikrorégiónak a lefedésére, de tehát a királyhalmi vízgyártól építenénk a vízvezetéket Hajdújárás, Ludas és Nosza irányába, de a biztonság kedvéért, hogyha ez a kisebb kapacitású vízgyár nem tudná ellátni ezeket a településeket, akkor pedig a kettes vízgyárról, tehát ez a Palicsi úton a Róda áruház mögött helyezkedik el ez a vízgyár, tehát innen tudnánk ellátni ezeket a településeket, ez a vízgyár, ami egy EBRD, tehát az Európai Újjáépítési Bank kölcsönéből épült ki. Ez látja el most is Nagyradonavácot és Palicsot ivóvízzel, és van akkora kapacitása új kutak fúrásával, hogy ellássa a többi helyi közösséget is Palicson túl, ami pont az, ugye, amit felsoroltam, pont azok, Hajdújárás, Királyhalom, Ludas és Nosza.
Imént most már kétszer említette a határon átívelő együttműködést Szabadka. Mennyire tud élni ezzel a lehetőséggel?
Most, hogy a határ közelsége, vagy korábbi kapcsolatok, vagy a rátermettség, nem tudnám pontosan...
Jó csapatuk van?
Így van. Nem tudnám pontosan kiemelni, hogy minek köszönhető. Nyilván mindegyik fontos tényező, de a város valóban sikeresen pályázik, most már több évtizede is ezekre az EU-s forrásokra, minden ciklusnak ugye más a neve, mindig másképp definiálják ezeket a programokat, amin keresztül tudunk pályázni. Most két olyan aktív projektum van folyamatban, amire nagyon büszke lehet a város, és nem csak a várost érintik, hanem a szélesebb régiót is. Az egyik az Optibike 3, amely az idén fog befejeződni, az idei vége felé várható, hogy lezárul a projektum. Amit erről a projektumról el kell mondani, ugye ez a harmadik a műfajában, mindegyik alatt épült ki kerékpárút, főleg kültelepülésen, illetve készültek el tervek újabb kerékpárutak építésére, és a mostani Optibike 3 alatt is több mint 4 kilométer kerékpárút fog kiépülni Hajdújárás, Királyhalom területén, illetve a Vértótól a Ludasi felüljáróig, tehát az autópálya fölötti felüljáróig is ki fog épülni a kerékpárút. Úgyhogy ez is egy vidékfejlesztés szempontjából, vagy a kültelepülések szempontjából is egy fontos projektum, de ez mellett fontos turisztikai projektum is, mert látjuk azt, hogy ugye a kis határátkelőknek köszönhetően, ahol biztonságosabb át tudnak a kerékpárosok jutni a határon, egyre többen csapatokba verődve van, hogy uniformizálva, ugyanolyan mellénnyel ellátva, vagy ugyanolyan sisakkal, vagy valamilyen jelzéssel ellátva érkeznek hozzánk a határmenti önkormányzatokból.
Tehát hazaiak, külföldiek egyaránt használják.
Így van, tehát hazaiaknak, tehát nekünk fontos a biztonság szempontjából, közlekedés biztonság szempontjából, de elengedhetetlen a szerepe és a jelentősége a turizmus szempontjából. A másik projektum meg ugye, amit Kiskunhalassal valósítunk meg, ez a Városháza tetőszerkezetéről, illetve a határon átnyúló régióban a turizmus fellendítéséről szól. Szabadka szemszögéből, Kiskunhalas partnervárosunk szemszögéből pedig fel fog újulni a Kiskunhalasi Művelődési Központ, ami a városházájuk mellett helyezkedik el. A pályázat a munkálatokra ki van írva, tehát ugye tudni kell, hogy itt nem a szerbiai közbeszerzési törvény szabja meg az irányvonalat, hanem mivel EU-s forrásokból kapjuk a támogatást, EU-s pénzt költünk, ezért az EU-s jogszabályokat kell követnünk, és itt a tender folyamat, tehát a munkálatokra a pályáztatási folyamat szempontjából is nekünk egy angol nyelvű dokumentációt kellett elkészítenünk, angol nyelven kellett megjelentetnünk a pályázati anyagot, és ez körülbelül március elejéig. Azért mondom, hogy körülbelül, mert hogyha esetleg érkeznek érdeklődőktől még kérdések, akkor tolódhat a tendernek a határideje, de én remélem, hogy nem lesz semmilyen csúszás, mert az az érdekünk, hogy minél előbb elkezdődjenek a munkálatok a tetőszerkezetnek a felújításán, mivel hogy a szakemberek is úgy satszolták, hogy 24 hónap az az időintervallum, ami szükséges a tetőszerkezetnek a teljes felújítására, és nekünk meg pont 24 hónapunk lesz magának az Interreg IPA projektnek a realizáció, tehát hogy a végrehajtásához, tehát körülbelül a munkálatok és a projektumnak a vége is ott fog találkozni, ugye 2028 áprilisában, úgyhogy bízom benne, hogy minden a tervek szerint fog haladni, és 2028-ban pedig az új tetőszerkezettel még több turistát fog a város vonzani.
Az említetteken kívül mit emelne még ki?
Számos beruházás van, tehát akár az önkormányzat vezetésével, akár közvállalatok vezetésével, akár ugye az oktatási intézmények vezetésével, több iskolánk sikeresen pályázott a tartománynál, úgyhogy például a Majsa Juti iskolában a régen áhított felújítás fog bekövetkezni, ugyanis az iskola mögött, aki ugye a város azon részén él és ott járt iskolába, tudja, hogy ott van egy poligon, ahol a gyerekek nem csak a közlekedést tudják tanulni, de nagyon szeretnek oda járni a szabadidejükben, és az hát már az én gyerekkoromban is elég rossz állapotban volt, és most sikerült közel 12 millió dinárt nyerni tartományi forrásból, hogy azt a poligont végre felújítsák, de más iskolákban vagy a sportpályák, vagy a biztonsági kamerák, vagy a mosdók felújítása, vagy az ablakcserék, tehát a nyilászárók cseréje fog megvalósulni. Az óvoda hálózatban is történik beruházás, ez mondjuk konkrétan olyan beruházás, ami önkormányzati költségvetésből fog megvalósulni, ugye az egész város területét, hogyha nézzük, akkor a városi iskoláskor előtti intézetnek 56 objektuma van, ebből 2 kerül most teljes felújításra, és ez az, ami városi költségvetésből valósul meg, de folyamatosan készítünk terveket, így például körülbelül 11,5 kilométer hosszban vízhálózat terveztetése van folyamatban, Palicsmakhetes, a vasutas település Zorka, Újfalu és a Sétaerdő helyi közösségekben, Csantavéren tervezünk kerékpárutat, a hajdújárási helyi közösség tetőterének a tervével is haladunk, úgyhogy remélhetőleg, hogy a tetőtérben tudunk új tartalmakat kialakítani a helyi közösségnek a részére. Vannak ilyen kisebb tervek, például a belvárosban található a Lányi Ernő Iparosok Művelődési Egyesületének a székháza, ami ugye hát maga a civil szervezet működik benne, de egy városi tulajdonú objektum, úgyhogy ennek is a rekonstrukcióját tervezzük az idén leterveztetni, és majd egyszer megvalósítani. Szeretnénk Palicson új tartalmakat, és itt az új tartalmakat most nem mindig ugye valami új és vonzó és látványos dologban merül ki, tehát parkoló építése fog megvalósulni a Vértó partján, tehát a Kanizsai út és a Vértó közötti részen a Bagolyvárra ugye 55 millió dinárt hagyott jóvá a tartomány a Parkpalics Kft. Részére, úgyhogy ez is az idén el fog kezdődni, ez a rekonstrukció, illetve még amit Palics kapcsán el lehet mondani, és egy nagyon fontos része az az emlékkút. Uh-huh. Ugye kevesen tudják, hogy ez valójában ugyanazon a napon lett ez a kis kutacska átadva, mint a Városháza, vagy Palics szimbóluma, ugye a palicsi víztorony, a női strand és a vigadó, illetve a zenepavilon, tehát akkor a Komor Marcellnek és Jakab Dezső tervezőknek és építészeknek köszönhetően ugye megálmodták az emlékkutat, csak nem ez volt eredetileg, nem ez a szöveg volt eredetileg az emlékkuton, hanem Kosztolányi versből egy idézet, úgyhogy az sem kizárt, hogy szöveg szempontjából is eredetiben fogjuk visszaállítani ezt az emlékutat, természetesen kiírva másképpen azt a mostani tájékoztató jellegű szöveget, ami most szerepel az emlékuton. Úgyhogy számos ötlet van, számos szférában, és igyekszünk minden tematikában, mint mondtam, ugye a városnak nagyon fontos, hogy a társadalmi gazdasági fejlődés és az urbanizmus valahogy összhangban és egyenrangban, egymást támogatva, egymást kiegészítve ez a fejlesztés úgy valósuljon meg, úgyhogy igyekszünk továbbra is ebben a tempóban, ezzel az energiával tovább gördíteni a beruházásokat. Nagyon bizakodóak vagyunk, mert hogy azt tapasztaltuk, hogy ha nem is tudjuk úgy kigazdálkodni a városi költségvetésből, hogy tudunk más forrásokra számítani. Nagyon jó a projektíró és a projektlevezető csapat ugye a gazdasági titkárságon belül, a közvállalatok pedig tervekkel, építkezési engedélyekkel készen állnak az új kihívásokra, úgyhogy bízom benne, hogy számos új pályázatot, sikeres pályázatot fogunk majd az idén is, és majd a jövőben is megvalósítani.
Itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
A nagybecskereki önkormányzatban is folytatják a megkezdett beruházásokat, de vannak újabb tervek az idei évre is. Az ivóvíz kérdése továbbra is hangsúlyos a község területén. Konya Kovács Otilia érdeklődött a beruházásokról.
Nagybecskereken milyen terveket szőttek az önkormányzatban az idei évre? Szeretném megtudni Bakos Ervintől, az önkormányzat VMS-es képviselőjétől. Esetleg arról is egy rövid kis beszámolót el lehetne mondani, hogy hogyan is zárult a 2025. év, és most milyenek a tervek a 2026-os évre.
Megemlíteném azt, hogy a 2025-ös évben a költségvetés 8,1 milliárd dinára volt előlátva, ami akkor 7,5% növekedést igényelt. A 2026-os év egy kicsit megszorítóbb költségvetést jelez előre, ami 7,47 milliárd dinár. Több okai vannak, itt lássuk, hogy kicsit óvatosabb számoltunk, hogy ne legyen nagyon túllépve a keret, és aztán a módosításokba is beleférjen a költségvetés.
Konkrétan milyen beruházásokat vettek igénybe, mi az, amire összpontosítanak majd?
Itt a város továbbra is fenntartja, ami korábbi években is fontosnak tartott. Esetleg lehetne még kiemelni azt, hogy az infrastruktúrája, tehát a közlekedési utak karbantartása, új óvoda építése a Baggyason, a csatorna és a vízhálózat fejlesztésére lesz előlátva elég nagy össze. Itt még kiemelnénk azt, hogy a környezetvédelemre ebbe a ivóvíz tisztítása, amelynek a projektje a 2026. júliusára várható a befejezése, és ezzel a város egy nagyon nagy gondot is megold. Továbbá itten a szociális szolgáltatásokra, kulturális és társadalmi élet biztosítására, és itt még kiemelném azt, hogy továbbra is számítunk arra, hogy a környező falvakban a különböző magyar érdekeltségű, mind a búcsúk és falunapok továbbra is valamilyen szinten az önkormányzat is támogat. Fogja ezeket a rendezvényeket.
Az autóút az továbbra is gondolom, hogy prioritást jelent, mindent ennek függvényében próbálnak megoldani.
Becskerek, mint város, nagyon fontosnak tartja az autópályának az építését, ami nagy ütembe zajlik a város körül. Ez nem közvetlen a Nagybecskerek önkormányzatának a beruházása, de kiemelt értékű, és nagyon fontos, mivel a környező falvak Muzsla közelében is zajlanak a munkálatok, így ez a mi szempontunkból is nagyon fontos beruházás. Az önkormányzat továbbra is fogja támogatni a szociális közszolgáltatást, az oktatást, az egészségügyet, a sport és ifjúsági programok fejlesztését. Tehát lényegében kicsit kisebb a pénzösszeg, de a város továbbra is törekszik arra, hogy fenntartsa minden közintézést, és hogy a város ezt a kisebb összeget összeget ne is vegye észre. A városi önkormányzat továbbra is komoly összegeket fordít arra, hogy a környező utakat karbantartsa, felújítsa, és ezt folytatni fogja a 2026-os évben is. Nagybecskerek önkormányzata területén összesen 22 település van, ide beleértjük magába a várost is. A 2026-os évre is rengeteg terv van, de viszont a feladat is és a megvalósításra szoruló dolgok is, úgyhogy a város törekszik maximálisan, hogy az emberek szolgálatába álljon. Amit még itt megemlítenék, az, hogy a 2025-ös évben egy nagyon fontos dolgot megvalósított az önkormányzat, úgyhogy hosszú évek után a nagybecskereki víz újra iható, úgyhogy ezt az egy problémát már nem vigyük át a 2026-os évbe, de viszont a feladatok továbbra is a szennyvíz megtisztítása, továbbra is az úthálózatok karbantartása és a vízhálózat felújítása nagyon fontos célkitűzések a 2026-os évben. Itt a város próbál odafigyelni, komoly erőfeszítéseket próbál a város a környezetvédelemre is ezáltal, és erre a 2026-os évben pénzösszegeket is irányít elő.
Vihar, te vagy a forgatag. Minden megáll, és a szívbe fagy, mikor itt hagy. Gondolatba játszom, hogy jó vagyok, én nem csalok, én nem csalok. Most magamba zárom, vagyok, csak meghalok, a szívem üt 16-ot. Neked legyek nappal, sötét már a miénk, egy legyek a zajjal. Tudom, ez most ilyen. Leszek én az óceán, leszek én a szél is, csak kelljek neked mégis, kelljek neked mégis. Azt se hiszem el a 2000, hogyha hallgat. Az éhes farkas, mindent feladtam. Megfutottam százszor, már nem tudok, nem hagyhatod. Hallottam minden mondatot. Elhittem, de bárhol járok, eltemetlek, megfagyok, megfagyok. Neked legyek nappal, sötét már a milyen, egy legyek a szó. Azt se hiszem el a 2000, hogyha hallgatsz és megfeled. Tudom, hogy mindent megteszel, mindent megteszel. Tudom, hogy mindent megteszel.
Tudatos vásárló. Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
A fogyasztóvédelmi mellékletben a reklamációról, vagyis a panasztétel formáiról, a termék és szolgáltatói szavatosságról beszél Ádám József, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa.
Írásos dokumentum kell a reklamációra. Ezt próbáljuk megjegyezni, ez a legfontosabb. Ha ez megvan, utána könnyebben ki lehet csikarni a jogainkat. Ez vonatkozik a villanyszámlákkal is. Minden villanyszámlán rajta van, hogy melyik weboldalon lehet, melyik elektronikus címen reklamálni, melyik telefonon. Mindig rajta van, meddig lehet reklamálni a számlát. Tehát egy decemberi számlát nem lehet majd áprilisban reklamálni, hanem azt mielőtt kifizetjük, át kell nézni a számlát, és hogyha valamit észreveszünk, akkor írásban reklamáljunk. Még valamit hozzátennék, speciális dolog, mostanság derült ki az utóbbi hónapban, és ez azoknak szól, akiknek van naperőmű, a közelmúltban szereltek naperőművet a tetőre, az ingatlanjukra, és valami gyanús a villanyszámlán. Konkrétan az, hogy az új villanyóra, amit akkor kellett felszerelni, mielőtt bekapcsolják a naperőművet, ez kell ugye, hogy mérje két irányba a villanyenergiát.
Belőle és kimenő áramot.
Így van, és ezek az új típusúak között kijött a gyárból olyan is, ami rosszul számol. Konkrétan a megtermelt villanyenergiát, amit a hálózat felé nyom, azt is úgy számolja el, mintha fogyasztottuk volna. És ami nagyon szembetűnő a számlán, hogy az olcsó tarifán relatív nagy számú kilowattórát nyomtunk be a hálózatba, ami eleve nem létezik, fizikai lehetetlenség, mert az olcsó tarifa ugye az éjszaka 11 órától, vagy reggel 7 óráig van, amikor most téli időben nem süt a nap, úgyhogy gyakorlatilag 1-2 kilowattórát esetleg nagyobb erőművek be tudnak nyomni a hálózatba, de megjelenik több száz akár kilowattóra, vagy több 10 kilowattóra az olcsó tarifában. Ez az intőjel, hogy valami nem stimmel, és nem a elszámolással, hanem villanyórával. Még egy kitérőt mondok itt. Történt olyan reklamáció, amiről én tudok, hogy a reklamációt úgy írták meg erre a címre, hogy rossz az elszámolás. Visszadobták egy hosszú magyarázattal, hogy a szabályzat szerint van az elszámolás, és abban nincsen hiba. Máshogy nem csinálhatják az elszámolást. Tehát nem jó volt a reklamációban a kifejezés, nem az elszámolás a rossz, az elszámolás módja, hanem a számolásnak az alapjai tulajdonképpen. Az alapszámok, amivel elkezdték kiszámolni a havi villanyszámlát, azok nem pontosak. És ezt valószínűleg mindannyian tudjuk, hogy ezek külön jogi személyek. A disztribúciójé ugye az utcai hálózat és a villanyórával bezárólag. A disztribúció köteles leolvasni az órát, amennyiben még nem vagyunk önolvasók, és jelentsük azt a saját magunk, és ezt a leolvasott számokat az energiaszolgáltató, az EPS Snapdéványa volt közelmúltban még a nevük, mint kereskedők megkapják ezeket az alapszámokat, és annak alapján a szabályzat értelmében készül el a számla. Most, hogyha ők a villanyóra rossz adatokat mutat, akár magunk, akár a disztribúció rossz számokat szolgáltat a villanyenergia kereskedőnek, ki a számlát csinálja, akkor persze a szám hibás lesz. De nem az elszámolás a hibás, hanem a számok, a kiinduló számok, amit a villanyóra adott. Úgyhogy majd a villanyórát kell, hogy a disztribúció leellenőrizze, mert az a villanyórák 99%-ban a disztribúció tulajdona volt, aki nem adta át, még az lehet, hogy most, a mai napig is úgy van, de a disztribúció kell, hogy végére járjon, hogy a villanyóra jól mutat, vagy rosszul mutat, és azt igazolja.
Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával. Világból, világból,
Itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
A vajdasági magyar vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal egy topolyai Babamama központ tulajdonosáról hallhatnak. Ivkovics Gabriella gyógytornász évvégén nyitotta meg vállalkozását. Itt számos édesanyákat és kismamákat érintő problémával foglalkozik. Nagy Emília kérdezte.
Honnan jött az ötlet, hogy Topolyán egy ilyen egészségügyi babamama kuckót hoz létre, és mikor hoztad létre?
Az ötlet az saját szakmai utamból ered, mivel ugye már, hogyha az önkéntes időszakot is beleszámolom, körülbelül 10 éve dolgozom a szakmában, és ez a 10 év alatt nagyon sok tapasztalatot szereztem, és pont azt láttam, hogy az anyukák nagyon kevés támogatást kapnak a kisbabájukat illetően, akár a mozgásfejlődés, vagy bármilyen szakmai tanácsról legyen szó. És így az évek folyamán ugye lassan így megszületett ez az ötlet, hogy szeretnék segíteni a családoknak, akár tanáccsal, akár mozgásfejlődéssel kapcsolatban, és végül is így született meg az ötlet. És 2025. december 15-én jutottunk el oda, hogy sikerült megnyitni a saját babamama központomat.
Akkor ez egy nagyon fiatal vállalkozás. Igen. És vannak-e már visszajáró vendégek, hogyan sikerült megismertetni magad itt Topolyán?
Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy meglepődtem én is, hogy nagyon sokan megkerestek, de talán amin jobban meglepődtem, hogy inkább a babatornával kapcsolatban kerestek meg. Ugye több szolgáltatásom van, de az, ami tényleg a legkiemelkedőbb, az a babatorna. És az, amit most ugye az előbb is mondtam, hogy ugye tanácsra van szükségük segíteni, hogy hogyan fejleszik a kisbabájukat, tehát ez a legelső, ami kiemelkedő most jelen pillanatban. És van pozitív visszajelzés is, mert vannak olyan anyukák, akik rendszeresen visszajárnak. Tehát ezt most nem arra gondolok, hogy minden nap, de van, aki hetente egyszer jön vissza, tehát otthon foglalkozik a babával, és akkor aztán eljönnek egyszer velem is, hogy szakember is lássa, hogy jól csinálják-e a gyakorlatokat.
Hogyan sikerült megindulni önköltségből esetleg, vagy banki kölcsönpályázat? Hogy sikerült megindítani ezt a vállalkozást?
Önköltségből, nem hitelből, tehát minden saját befektetés, amit itt látsz. Igen. Tehát itt azért már jóval korábban megvolt, hogy mire van szükségem ugye a munkához, és azért tényleg itt már tudtuk, hogy mennyi befektetésre lesz szükségünk, és akkor ehhez mérten már korábban elkezdtünk spórolni, hogy meg tudjuk nyitni, mert nem szerettünk volna banki hitelt felvenni, tehát semmiféleképp nem akartunk ebbe az irányba indulni.
Itt ugye egy nagyon szép helyiségbe beszélgetünk, ez a tied akkor, vagy bérled?
Nem, a helyiséget bérlem. Tehát jó lett volna, ugye, hogyha a sajátom, de most jelen pillanatban bérlem a helyiséget.
Mondjuk el a hallgatóknak, ugye ők akkor nem látják, hogy mit lehet itt csinálni, ugye mondtad a tornád, de ugye azt is elmondtad szintén a kötetlen beszélgetésben, hogy nem csak tornázni lehet a babáknak.
Babáknak nem csak tornázni, igen, van 2 jacuzzikád, ezek ilyen speciális babakádak, ahol a kisbabák tudnak lubickolni, vannak buborékok, fények, de viszont ez nem csak a relaxációról szól, mert azért a víznek van egy, ugye a víz az segíti a mozgást, ugye segíti az izmoknak a működését, és ezáltal tudja fejleszteni a babáknak a mozgásfejlődését, mert ugye azért ott egy komoly munka folyik a vízben, ugye nem mi csak azt látjuk, hogy pancsol a baba, ott az izmok nagyon szépen dolgoznak, szóval abszolút pozitív hatása van minden szempontból.
Hogyan sikerült berendezni, hogyan sikerült ezeket megvásárolni, honnan szerezted be ezeket a dolgokat, amik itt vannak?
Kádakat külföldről hozattuk be, több dolgot internetről vásároltunk, ugye a pelenkázókat, asztalos is segített nekünk, ugye pultokat, szekrényeket, különböző weboldalakról a bútorokat, játékokat is internetről, sportüzletekből a pilates labdákat, ugye a terápiás ágyat, az már egy ideje megvan, szóval azt nem kellett most megvásárolni, de tehát különböző helyről szereztük be a dolgokat.
Van munkásod, vagy egyedül dolgozol?
Nem, egyedül dolgozok egyelőre. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.
Ez kiteszi a fő foglalkozásodat is? Tehát ez nem egy kiegészítő kereset, ugye? Nem egy zsebpénznek való, hanem ez a fő állásod.
Nem, ez a fő foglalkozásom.
Nagyon arról még talán nem tudsz mesélni, hogy ebből mennyire lehet megélni, de gondolom, hogy ez a terv, ugye? Tehát, hogy most még, mert ugye azt mondják, hogy egy vállalkozás régen 1 évet mondtak, most már inkább 3-at, hogy az a próbaidőszak tulajdonképpen, hogy addig nem igazán nyereséges, hanem inkább nulla felé közelít, de hogy túlélje, az a lényeg, ugye?
Igen, igen.
Igen,
így van. Bár én pozitívan meglepődtem ugye így az első hónap után, nekünk az volt a cél, hogy legalább a költségeket lefedjük, az első, ugye a havi költségeket, és ez sikerült is.
Úgyhogy ilyen áram.
Igen, helyiség, áram, tehát minden, ami szükséges, ugye, hogy fent tudjak maradni, és ez sikerült lefedni, úgyhogy én azt gondolom, hogy szerintem ez így egy kezdővállalkozónak nagyon pozitív. De mindenféleképp ugye az lenne a cél, hogy ugye a költségek lefedése mellett ugye azért legyen saját keresetem is, ami a mindennapi élethez szükséges.
Mesélj arról egy kicsit, kérlek, hogy milyen iskolát fejeztél, nyilván ehhez köthető, ugye?
Igen, ez egy hosszú út volt, de valahogy már középiskolában tudtam, hogy gyógytornász szeretnék lenni, vagy hát ugye az általános iskolá után ugye a gyógytornász technikus szakra jelentkeztem, már ott nagyon megtetszett, de ugye tudtam, hogy én ettől többet akarok, és a főiskolát Ikalon fejeztem, Montenegróban. Utána volt egy év kihagyás, és a mesterképzést pedig Budapesten a Semmelweis Egyetemen fejeztem. Ez volt 2016-ban, amikor befejeztem, és azóta aktívan dolgozom a szakmában.
Itt Szerbiában ugye említettük, hogy Topolyán, ezt azért mondom így, mert itt most mondták két, hát külföldi desztinációt, nem volt sose az a fejedben, hogy esetleg nem jössz vissza? Nem volt az, hogy majd én Magyarországon, vagy esetleg Montenegró, ugye ott vonzó a tengerpart?
Nem, Montenegróban nem akartam semmiféleképp maradni, bár igen, vonzó a tengerpart, de ugye amikor már nyár volt, én mindig jöttem haza ugye a szünetre. Volt bennem egy olyan, tehát amikor én a mesterképzést elkezdtem, akkor mielőtt még gondolkodtam rajta, volt bennem egy ilyen ötlet, hogy esetleg egy Európai Uniós diplomával valószínűleg többet elérnék külföldön, de aztán az élet úgy hozta, hogy mégis maradtam. És amikor már elkezdtem a mesterképzést, akkor már tudtam, hogy nem szeretnék külföldön maradni, hogy mindenféleképp szeretnék visszajönni.
Mit üzensz azoknak a fiataloknak, akik most mondjuk hasonló cipőben vannak, csak még mondjuk pár évvel előtted? Tehát, hogy esetleg fejezik az iskolát, és nem igazán tudják eldönteni, hogy mihez kezdjenek. Neked hogy látod, menni fog ez a vállalkozó élet, javaslod nekik is, vagy akár próbálkozzanak meg külföldön, hogyha nincs olyan célkitűzésük, mint neked volt?
Szerintem nem könnyű munkát találni friss diplomásként, de azt gondolom, hogyha valaki saját vállalkozást akar nyitni, akkor mindenféleképp előbb szerezzen munkatapasztalatot. Tehát dolgozom valaki mellett, aki tudja tanítani, mert ez nagyon fontos a jövőben, ha jó szakemberként szeretne dolgozni, most mind az egészségügyben, vagy bármilyen más ágazatban. De viszont, hogyha külföldben gondolkozik, akkor ha van lelki erő, akkor érdemes megpróbálni, főleg, hogyha fiatal, tehát akkor el tud menni külföldre, ha még nincs család, meg tudja próbálni, hogy ott milyen az élet, és bármikor haza lehet jönni.
Vannak-e tervek a vállalkozáson belül, szeretnél még bármit bővíteni?
Most egyelőre az a tervem, hogy minél többen megismerjenek, és minél többen tudják, hogy van egy ilyen lehetőség Topolyán a szülőknek. A jövőben most egyelőre csak az a tervem, hogy legyen egy kismama iskola Topolyán, mivel ez már évek óta nincs, ami felölelni a nőgyógyász előadását, akár a szülésznőjét, vagy a dúláit, és kismama tornával kombinálni. Egyelőre most ez a tervem, aztán meglátjuk, mit hoz a jövő.
Ugye említetted, hogy most az a célod, hogy minél többen megismerjenek, hol reklámozod magad? Vannak fizetett reklámaid, vagy így szájról szájra terjed, hogy történik ez?
Szórólapokat készítettem, amit több helyen ott hagytam, illetve interneten fizetett reklámokat készítettem. Egyelőre most csak ennyi. De tervben van több reklám is. Ja igen, és volt egy kis filmünk is, amit szintén az interneten megosztottunk, de úgy gondolom, hogy a reklám az, ami a legjobban tudja hírét vinni a vállalkozásomnak, tehát tervben van még. Egyelőre most eddig jutottunk, hogy csak interneten.
Ugye említettük a kisbabákat, de nem csak kisbabák fordulhatnak hozzád.
Nem, tehát kisbabák mellett még foglalkozom kismama masszázsal, kismama tornával és szülés utáni regenerációval, ugye ez a szülés utáni torna. És van még baby handling, ez valójában azt foglalja magába, hogy megmutatom a szülőknek, hogy kell helyesen fogni a kisbabát, hogy kell helyesen felöltöztetni, felemelni, hogy még ez mellett is a mozgásfejlődést is segítsük. És a kineziológiai szalag még szintén a szolgáltatásaim között van.
Itt az Újvidéki Rádió.
Utazunk és utazzunk, Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
Az idegenforgalmi mellékletben, a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézetbe látogattunk. Decemberben ünnepelte ugyanis 45 éves fennállását. Újabb kori történetének egyik sikere, hogy 2 évvel ezelőtt Szabadka belvárosában műemlékké jelentős kultúrtörténeti térettséggé nyilvánították a Rádics Fivérek utca teljes hosszát. A helyiek szerint a város egyik legszebb utcája, amely átesett némi felújításon, mégis megőrizte régi jellegét, tudtuk meg Szűcs Balástól, a Szabadkai Műemlékvédelmi Intézet vezetőjétől.
Együtt fejlődött a várossal, Szabadka meg nagyon régi városnak számít. Érdekes a történelme, mert itt elsősorban falusi házak voltak. Tehát náttetős falusi házak voltak, és amikor megindult Szabadka fejlődése, akár a vasúttal, akár az ipari forradalommal megindult Szabadka fejlődése, egyre több tehetősebb polgár választotta Szabadkát lakóhelyül, a központot, és akkor kezdődött el valójában a századforduló, méghozzá a 18. század vége és a 19. század elején kezdődött el ennek az utcának a rohamos fejlődése is, és akkor innentől kezdve az 50-es évektől már olyan szabályokat határoztak meg a városatják, amelyek meghatározzák akár a mai kinézetét is ennek az utcának. Érdekes volt a bal felüli, ahogy most így állunk kifelé a városból, a bal felüli oldalt, azt érdekességképpen mondom csak, főleg Bugyevác nagyföldbirtokosok birtokolták és építettek itt, akkor még inkább ilyen neoklasszicista, neobarok, neoreneszáns stílusban. Ez inkább a bal felére volt jellemző, és sokszor több telket megvett a család, mint egy ilyen kis szövetkezetek voltak itt sorban, és akkor ezekben a nagy, tehetős földbirtokosi házakban élt több család is egymás mellett a telkeken, míg a jobb oldali részen, főleg ilyen vállalkozói réteg építetett magának, nagyon neves építészekkel, az akkori építészek, az a század, a 19. század vége és 20. század elejéről beszélünk már, ha jobb oldalt nézzük, ott már kicsit följebb már föllelhetőek a szecessziós épületek is, tehát amikor már ugye a 20. század elejétől megindult rohamosan a szecessziós irányzat ápolása itt Szabadkán.
Látom azért, hogy ahogy említette is, hogy nem egyforma stílusban épültek, de az, hogy gyakorlatilag ezek az apró díszítések, az ablakformák megmaradtak, meg a szárazkapu bejáratok megmaradtak a régi formájában, ez a mostani tulajdonosok akarták így, vagy korábban is azért odafigyeltettek arra, hogy azért ne tegyenek be mondjuk egy vaskaput a fakapu helyére például.
Igen, ez részben a polgárok önuralmának és szépérzéke és önuralmának is köszönhető. Természetesen vannak rossz példák is, de ezzel, hogy a Radics Fivérek utca műemléké lett nyilvánítva, ezzel bebiztosítottuk a további fejlődését. Tehát ezentúl csak és kizárólag a feltételeink alapján lehet újítani, lehet változtatni ezeken az épületeken, és azért is több stílusú, mert akkor még nagyon fontos volt a polgároknak, hogy ki lesz az építész. Ki az, aki megtervezi? Ugye ez egy presztízs kérdés volt. Ez egy presztízs kérdés volt, hogy most a Titus Macskovics, vagy épp a Salgó Mátyás, vagy a híres építészek egyike, az akkori híres építészek, ugye a Kocka, vagy bármelyik, tehát rengetegen vannak, akik akkor építészként dolgoztak, és akkor a polgárok is kiválasztották, hogy nekik milyen stílusban felállna meg, és melyik építész tervezze meg. Hát gondolok itt elsősorban arról, hogy néz ki az utcai front. Ugye ez akkor nagyon fontos volt.
És akkor, amit mondott, tükrözi az, hogy például egyik, másik ház fél méterrel, egy méterrel alacsonyabb, vagy éppen az ablaka is egy picivel kisebb, mert hogy az egyik tehetősebb volt, a másik meg kevésbé hozzá képest?
Ez nem feltétlenül a
terv. Az építész inkább?
Igen, inkább az építész határozta meg. Hát tudni kell például a Reichl Ferenc, ugye, amit épített magának, az előbb említettük a híres neves Reichl palota, ugye a családi házát. Hát ő egyszintest akart magának, de az akkori városrendezés ezt nem fogadta el. Tehát ő neki kötelessége volt azt egy emeletesre, picit magasabbra tervezni és építetni, úgyhogy ezek egyértelműen szabályhoz voltak kötve, mint már említettem, bezárni az utcafrontot, tehát egy ilyen irányú fejlődés
adott
is.
Adott volt akkor a bejárat, hogy száraz kapu bejárat?
Más nem is lehetett. Valójában más nem is lehetett, mert ugye épületek között nem volt átjárhatóság. Tehát ez is nagyon befolyásolta azt. Ez a játékosság, hogy az egyik egy picit alacsonyabb, a másik magasabb, ez meg szintén az építészeknek az akkori rálátását tükrözi.
És nagyon szépek ezek a díszítések. Igen. És ez hogy megmaradt?
Megmaradt, mert hát ugye, ahogy már mondtuk, a tulajdonosok szép érzéke is hozzájárult, és természetesen a Műemlékvédelmi Intézet se állt félre egyik esetben sem, úgyhogy hathatósan bele is avatkoztunk minden esetben, úgyhogy attól perctől kezdve, ahogy a város ezen része egy új kikövezést kapott, új fényeket, tehát rendbe lett ugye az utca köztér része rendbe lett téve, onnantól kezdve már megindul egy ilyen irányú fejlődés is, hogy igenis fontos az embereknek, fontos a tulajdonosoknak, hogy néz ki az épületük. És följebb is láthatóak, gyönyörűen felújított épületekről beszélünk, és ha az egyik elkezdi, akkor jön a másik, és a harmadik, és akkor a szomszédok egymást utánozva egy jó cselekszenek, mert végül elég szépen alakul ez az utca ilyen szempontból is.
Ugye most mi itt beszélgetünk az evangélikus templomnál, említette, hogy gyakorlatilag ez az utca két templom között van, igen, de gyakorlatilag a túlsó vége az már a városháza.
Az maga a könyvtár, igen, az már a könyvtár, amit ugye Reichl Ferenc valójában újított föl, mert ott is egy eklektikus épület, de a másik templom az meg egy neogótikus remek mű, ami nagyon kevés neogótikus épület van Szabadkán, de a két legnevesebb talán mondjuk így, az egyik a Szent György templom az utca végén, a másik meg majdnem, hogy az utca elején a valamikori szabadkai polgármester Bíró Károly családi háza van, amit ugye természetesen a Vajdasági Magyar Szövetség emelte vissza a történelembe Bíró Károly nevét és munkásságát, és az egyik koronája talán a családi házának a felújítása volt.
Azért ezt említsük meg csak röviden, és erről majd egy következő beszélgetésben jobban tájékoztatjuk a hallgatókat, de gyakorlatilag szerintem a közvélemény, vagy legalábbis az újságírók Szabadkán kívül éppen Bíró Károly házának a felújítására kapta föl a fejét, hogy védelem alá szeretnék helyezni a Rádics Fivérek utcát, és hát gyakorlatilag a belső, ahogy is fogalmaztak, a belső magját, tehát a belváros egy részét. Milyen hosszú folyamat volt ennek a háznak a felújítása?
Maga a háznak a felújítása, mivel ugye ez egy érdekes dolog, hogy tud egy város felújítani egy magán kézben levő tulajdont.
Ez egy jogviszonyi
kérdés, olyan értelemben, hogy hát ezt nem nézi jó szemmel az állami költségvetéssel foglalkozó inspekció. Ugye,
tehát azért történelmi jelentősége is.
Igen, amennyiben egy olyan házról van szó, mint a Bíró Károly családi háza, ami műemlékvédelmileg értékes, az már a városmagon belül van, tehát az korábbi védelem alatt áll az a rész, az a pici része a Radics Fivérek utcának. Egy úgynevezett a múltkori törvényben, ami most már nincs hatályban, de hát majd lesz valami más megoldás, de a múltkori törvény még megengedte, hogy egy épületet gyámság alá helyezzenek. Tehát amelyben a tulajdonos nem foglalkozik kellő gondossággal az épületről, ami a tulajdonát képezi, de viszont műemlék, tehát egy közjavat is képvisel ilyen szempontból, akkor megengedte a törvény azt, hogy gyámság alá helyezzék az épületet, és az utcai frontot, tehát az utcai homlokzatot nyilászárókkal, kapubejáróval felújítassák közpénzből.
Reméljük, hogy akkor a többi épületet is föl tudják így újítani, hogy ha nem is egy ilyen fura jogviszony alapján, de hát reméljük, hogy azért ebben az utcában is, mert itt úgy látom, hogy azért kellene legalább festeni.
Igen, festeni mindenképp, de hát az a, tudjuk, hogy az a legegyszerűbb. Igen. Az már a vége, már a végső szakasza. Általában pont az ornamentika, tehát a díszítő elemek miatt nagyon költséges egy ilyen házat fölújítani, de nagyon szép példák vannak ebben az utcában is, és máshol is, ahol ez nagyon sikeres.
Önök hogyan látják, hogy nagyjából mennyi lenne az az épület, amit feltétlenül ebben az utcában, akár abban a felső szakaszában, akár ebben a hosszabb szakaszában föl kellene újítani, tehát ami határozottan műemlékvédelmi épület lehet?
Hát én most mondok egy számot, aha, de ez ilyen 30 és 50 között van.
És erre magánszemélyeknek kell majd odafigyelni, vagy lehet-e esetleg valami pályázati?
Mivel ezek nem akkora épületek, mint teszem azt a városháza, vagy éppen a zsinagóga, tehát itt a költségek azért egy tehetősebb tulajdonos azért önerőből nagyon sikeresen fel tudja újítani, van is rá több példa is.
És most ez lehet, hogy személyes kérdés lenne hozzájuk, de mit tapasztalnak, hogy mennyire tudják a mostani lakóik, hogyha nem családi örökségről van szó, mennyire tudják értékelni, mennyire vannak tudatában, hogy milyen történelmi múltja van annak az épületnek, és hogy mennyire az épített örökség része kellene, hogy legyen az az épület. Tehát ugye említette, hogy jó néhány házat felújítottak, és az nem semmilyen ráhatás, hanem a tulajdonosok úgy gondolták, hogy mégis kéne, hát ott élnek végeredménybe, de hogy mennyire tudják, hogy történelmi múltja van egy-egy épületnek.
Hát én ezt azt szoktam mondani, hogy ahogy szerezték. Nagyon sokféleképpen jutottak hozzá ilyen házakhoz is. Itt elsősorban a bérházakról beszélhetünk, ugye amik annak idején is azért épültek, hogy ugye egy hatalmas épület, két emelettel és benne 400-150 négyzetméteres lakással. Manapság ez luxus kategóriába sorolható, tehát abban az időben ugye tehetősebbek birtokolták ezeket az épületeket, de hát nyilván az államosítás után, a II. Világháború után, ugye olyan családok költöztek ide, be ezekbe a házakba, ami teljesen rendben van bizonyos szempontból, de ők ezt nem tudták úgy értékelni, és olyan mi voltjukba értékelni, mint akár egy műemlékvédelmi nézőpont, de akik most vásárolnak ilyen házat, azok pontosan tudják, hogy tudatosan, pontosan ilyen házat szeretnének, ami műemlékvédelem mi szempontból nagyon értékes, és akkor úgy is állnak hozzá. Így van, és erre ők büszkék.
Írjuk le pontosan, hogy itt már említettük a beszélgetésben, hogy gyakorlatilag a Palicsi szeli ketté a Rádics Fivérek utcát.
Ketté szeli, igen, mert
és a Palicsi topolyai.
Így van, és a város felőri része az már korábban is védelem alatt volt, mert a város maga, a
történet... 200-300 méteres szakasz?
Hát szinte 100, amiről beszélünk, az a pici szakasz, ami a Palicsi úttól egész a városházáig, a könyvtárig.
A térig,
így van, ott helyezkedik el, mint mondtuk, Bíró Károly családi háza is, és akkor, ha nézzük a Palicsi úttól egészen a Szent György templomig, ez az a szakasz, ami most védelmet kapott.
Az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben beszámoltunk a nemzetközi fogyasztóvédelmi vetélkedőről, amelyet ezúttal Zentán tartottak. Folytattuk az önkormányzatok idei beruházási terveinek bemutatását, ezúttal Szabadkán és Nagybecskereken érdeklődtünk. A fogyasztóvédelmi mellékletben a szolgáltatói és a termékszavatosságról, illetve a reklamációról beszélt a szakember. A vállalkozói rovatunkban topolyai Babamama központot mutattunk be. Az idegenforgalmi mellékletünkben, a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban folytattuk sétánkat a szabadkai Rádicsfivérek utcában. A munkatársak Kónya Kovács Otilia, Nagy Emília, Móricz Éva, Horváth Csaba és Dragan Vukmirovics nevében Hegedűs Erika köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a közmédia internetes oldalán, az rtv.rs.hu honlapon, a hangtárban, a heti gazdasági figyelő cím alatt. Műsorunkkal a jövő héten a szokásos időben, kedden délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után, valamint szerdán hajnalban 3 óra előtt jelentkezünk ismét. Mit leszünk? Remélem önök is.